Mária háza, családháza is. A mai világ kényes helyzetében a férfi és a nő házasságán alapuló családnak lényegi fontossága és küldetése van. Újra fel kell fedezni Istennek a családra vonatkozó tervét, hogy kiemeljük a család értékességét az élet és a társadalom számára nyújtott helyettesíthetetlen szolgálatát. Názáreti otthonában Mária sokféle családi kapcsolatot élt meg, mint szülei lánya, mint jegyes, feleség és anya. Ezért minden család, minden családtag befogadást talál, és ihletet kap itt identitásának megéléséhez. A Szentszűz családi tapasztalata rámutat arra, hogy a család és a fiatalok nem lehetnek közösségeink pasztorális szolgálatának egymással párhuzamos célcsoportjai, hanem szorosan együtt kell haladniuk, mert igen gyakran a fiatalok jelentik azt, amit egy család nekik adott növekedésük időszakában. Ez a látásmód újra egységessé teszi a hivatásgondozást, amely figyel arra, hogy Jézus arcát a maga sokszínűségében mutassa fel, mint papot, mint hitvest, mint pásztort.
Ahogyan az ember megéri a kapcsolatait, ki kell maga állapotában, azzal jelenítem meg igazában a Szent Háromságos Istent. Utána melyik ilyen 19. századon hűzöngő filozófus teszi fel a kérdést, hogy vajon ha kiemelnék a Szent Háromságot a keresztények életéből, történne valami változás a keresztények életében? Semmi. Az az neki igazat, mert az a baj, tudjátok, hogy mi keresztények, mondom, még én is most is vajuttam, még éjszaka is fölébredtem, hogy mondjam ezt, nem mondjam, hogy nem merünk elmenni a saját hitünk titkaihoz. Tehát látjuk az Isten, ugye, a tervének szívére vagytok elvezetve a házasság által, az Isten belső kapcsolatát vagytok hivatva megjeleníteni, és higgyétek, azt nem nehéz most ebben a pillanatban megérteni, hogy annyiban szép a házasságotok, amennyiben sejtitek, hogy ez miről szól. Nézzek, az Isten képmásiság, az a Szent Háromságos Isten képmásisága. És tulajdonképpen, ha ezt a képmásságot megéljük, ez maga a boldogság. Tehát nem a férfi annyira az Isten képmása egyedül, és nem a nő, hanem a kettő együtt Isten képmása a kapcsolatában. Tehát minden ölelés. Van egy teológus, azt mondja, hogy a házasságban egymást átölelni és Istent átölelni egy azon ölelés. Nagyon tetszik ez a mondat. És ez igaz. Tehát nem egy profán történés. Nem egy Isten háta mögötti cselekedet, amikor éppen együtt időztök, akár szóban, akár szellemben, akár testben. Ez nagyon lényeges tartozik az életnek. Azért teremtettünk, mondja, hogy szeressünk, visszatükrözve Isten szeretetét. A házastársi egységben a férfi és a nő megvalósítják ezt a hivatást, a kölcsönösség és a teljes, végleges életközösség jegyében. Nagyon fontos szava. Tehát azért teremtettünk, hogy szeressünk, a házastársi egységben a férfi és a nő megvalósítják ezt a hivatást, most jön a lényeges pontok, kölcsönösségben teljes és végleges önátadásban. Kölcsönösség, teljes, végleges önátadás. Enélkül nincs házasság. Szerintem az idegenség társadalmára mondtam. Nincsen. Ugye azt mondja a Szentírás, a János levele, a János evangéliuma, hogy benne teremtetett minden, benne áll föl, mint az örök igébe. Épp ezért azt mondja, ha belesimulsz az örök igébe, vagyis Krisztus követő vagy, mert benne teremtetett minden, az egész teremtésbe belesimultál, az egész teremtésben, teremtéssel harmóniában állsz, és ezért boldog leszel. hogyha szembe mész vele, akkor boldogtalan vagy. Tehát tudjátok ezt, hogy az Isten képmásiság belénk van vésve, és belétek külön is a házasságban. Ez azt jelenti, hogy akkor tudtok boldogok lenni, ha az Isten szívének a titkát éltek meg egymás fele. Ez az egész életnek a titka. Csak valahogy olyan életidegenül mondjuk ezt, hogy senki nem gondolja, hogy ez így van. Pedig így van. Tehát rátok van vésve az ő vonása, szeretetnek kitörőhetetlen jellege. A házasság a velünk való Isten szeretetének ikonja. Az ikon szó, ez egy érdekes szó, ugye az ortodoxiának az ikonfestészetnek hozzá ismerni, hogy mi is az ikon. Ez nem egyszerűen kép, hanem jelenbe helyező kép. Tehát a házasság tulajdonképpen ez egy jelenbe helyező képe Isten vonásainak, Isten szeretetének. Ez lenne a házasság ideálisan. Tehát Isten ikonjai vagytok a kapcsolatokban. Az egész házasság, tudod, mert nem gondolja senki se végig, a legbuzgóbb keresztény se sokszor, hogy erre vállalkozik, hogy Istent jeleníti meg a párja számára. De nem tudja egyedül, mert másnak is közel kell működnie. Van a cirkuincesszió, az ilyen fogalom, az egymást átható, egymásba járás. Ez a Szent Háromságnak a titka. A személyektől teljes egység van. Egymást átjárunk. Tehát amikor áldozunk, akkor azt mondjuk, Krisztussal találkozunk, de tudsz-e a fiúval találkozni, és közben nem találkozz az atyával, és meg a Szentlélekkel is. Nem tudsz. És igazán ennek az egymást átjáró titoknak a tükre kéne legyen a házasság, ami azt hozza ki a kapcsolatokból, ami kihozható belőle emberileg. A házasság misztériuma éppen ez. Isten szeretete, amely visszatükröződik a házasságban, a házasfelekben, akik elhatározzák, hogy együtt kívánnak élni. Ezért a férfi elhagyja anyját, elhagyja otthonát, szüleit, otthon feleségével él, és vele szoros egységben, mint a Biblia mondja, egy test lesznek, nem kettő, hanem egy. Tehát látjuk, hogy itt az egy test, ugye nincs még az Ószövetségben, nincs a személy fogalma nincs még meg. Tehát az egy test, nem azt jelenti, hogy kettő egy lesz. Két személy válik egyé, de úgy, hogy mind a kettő ugyanaz, aki volt. Ez a házastársi egység. Merjük megfogalmazni a házasság eszményét. Én amit szeretek mondani ebben a témában, az maga a házasság szentségének a lényege. Amikor két fiatal szerelme beérik, akkor egyik legszebb a fiú azt mondja, hogy ide figyelj, én feleségül vesztek téged, de szeretném a templomba esküdnénk. Mit jelent ez? Egy papírt, vagy többet? Igazán a templomi esküvőnek a lényege meg nem fogalmazottan. Ezt kéne mondani a fiúnak. Én téged annyira szeretlek, hogy egy életen köröztül szeretném neked bemutatni a szentháromságos Isten személyei hogyan szeretik egymást, és Jézus Krisztus hogyan szereti az ő egyházat. Ferenc pápa mondja, hogy a házasság szentsége az a szentháromság ikonja. Egy jó elvont fogalom. A
ha a görögkatolikus kollégákat megkérdezném, ők nagyon szépen beszélnek az ikonról. Az ikon az nem egy szent kép. Az ikon az megelevenítő emlékezés. A régi ikonfestők azok térden állva, böjtölve, imádkozva festették meg az ikont. Ők nem akartak egy idillikus eseményt megörökíteni, hanem szerették volna megjeleníteni azt az üftörténeti eseményt, amit ábrázolnak. Mi latin katolikusokról nem értjük, hogy az ortodoxia, a görög katolikusságnak miért olyan fontos megérinteni az ikont. Ők majdnem úgy tisztelik az ikont, mint ahogy mi az oltári szentséget. Az megjelenítő ábrázolás. És ez a házasság szentsége is.
És ezt úgy is értsük, hogy nem egyfajta idealizált valamiről beszélünk, hanem pontosan, a dolog egyszerűségében kezelni.
Ez a lényege. Ez a lényege. És ezért a Ferenc pápának az a megfogalmazása, hogy persze már korábbi pápák is használtak, hogy a házasság szentsége, a Szent Háromság ikonja, ezt nagyon-nagyon szem előtt kéne tartanunk. Elvonnak tűnik. János apostol levele ezt mondja. Isten a szeretet. Ha a Szent Háromság személyei között megállna a szeretet, az atya már nem szeretné a fiút, a fiú nem szeretné az atyát, az atya és a szentélek nem szeretné a fiút, akkor minden összedőlne, az egész lét. Ugyanígy, ha a házasság nem a szeretet, akkor már csak a falak tartják össze. Jézusunk azt mondja, ami az atyája, az enyém. A házasság a megosztás szentsége. Mindent megosztunk egymással. Minden lelki rezdülésünket, minden érzésünket, minden szomorúságunkat és örömünket. És amikor ez megszűnik, ez a megosztás, akkor már nem igaz az, hogy ami az atyáé, az enyém, ami az enyém, az atyáé.
De ugye ez feltételezi, hogy az én helyett ott van a mi.
Pontosan. A harmadik jézusi megfogalmazás, amit szeretek idézni, hogy mi is a házasság szentsége. Ő azt mondja, én az atyában vagyok, és az atya bennem van. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy én belesemmisültem az atyába. Én vagyok benne. És az atya nem nyeri le a fiút. A fiú, az atya, az atya. Sok nagyon békésnek látszó házasság van, ahol egyik már lenyelte a másikat. A házasság ideálisan a Szent Háromság ikonja. De ez nem egy idea, hanem egy realitás. Két ember elindul, hogy megjelenítse ikonszerűen egymás a születendő gyermekek számára magát, a Szent Háromság szeretetét. A házasság az nem egy földi intézmény. Az buta beszéd, hogy minek a papír, minek egy szertartás, ezért, hogy jellé tegyük a szerelmünket a Szent Háromságos Isten belső életének jelévé. Azt mondja Ferenc pápa, nem a férfi a Szent Háromság ikonja, nem is a nő, hanem a férfi és a nő együtt, mint a Biblia mondja, a Szent Háromság képmása, az Isten képmása. A másik fontos szó az, hogy megjelenítjük egymásnak, aki a házasságban él, Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Krisztus, mint főlegény, úgy szereti az ő mennyasszonyát, az egyházat, éppen nagypénteknek a titka, hogy életét adja érte. Teljesen odaadja magát érte. Tehát Jézusunk nem alamizsnálkodik a szavaival, a tetteivel, önmagával, önmagát adja értünk. Nagyon sokszor látom ezt, és szoktam is mondani, hogy ne sajnáld magadat. Sokszor az, hogy a férj föláldozza az életét, a családjáét, feleségét elsőlegesen, vagy fordítva, ezt mártiromságnak éljük meg. Nem. Tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy milyen rossz lenne, ha nem lenne kiért élnünk. Tehát a házasság szentsége az Krisztusnak és az egyháznak ezt a misztikus egységét jeleníti meg. És jó dolog az, hogy van kiért szétajándékozni az életemet. Ezt itt soha ne sajnáljuk magunkat. Gondoljunk azokra, akik nem találták meg életük párját, és ott élnek maguknak. Egy magános embernek a szavát hallom, tudod, milyen rossz az, amikor nincs kiért kitakarítanom a lakásomat, nincs kiért főznöm, nincs kiért szépíteni magamat. Igen, ez a magány, ez mártíromság. De hogy van kiért élnem, az örömteli valóság. Erre vagyunk megteremtve.
Atya, de ez a van kiért élnem, és ennek a megélése, a házasság szentségének a megélése, az egyfajta próbatétel elé állítja a házaspárokat akkor, amikor a médiában, a környezetükben nem ez az eszményi, nem ez a valóságában megélt házasságnak a példája az, ami szemük előtt.
Igen, jó a kérdés. Sokszor találkozom újságíróknál ezzel a kérdéssel, hogy mit ad az egyház a házasságnak? Alapvetően Krisztus eszményét. Aki azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Egy én központú világban Jézus újra meg újra meghirdeti a te központú világot, a te központú szeretetet. De van-e más szeretet, mint a te központúság? Szóval pontosan itt ütközik a mai világon a házasság szentsége. Hogy én központúan akarok élni, vagy te központúan élek. Hadd mondjak el egy számomra szomorú történetet. Egy vendéglőben ott vagyok, egy házaspár hívott meg jubileumukra. Ott vannak a 20 éves gyermekeik. Félre vonulok valamiért, szemben a bejárattal ülök, egy babakocsi jön be. Gyönyörű, tarka sapkát látok a babakocsiba először. Az ember óhatatlanul belenéz a babakocsiba. És nézem, milyen szőrös ez a baba. Hát egy kutya volt a babakocsiba. És annyira elképedtem, hogy a jubiláns házaspárnak a fia odarohant hozzám, püspök úr, nincs rosszul? Rosszul voltam. Nem tudom, milyen képet vágtam, én még ilyet nem láttam. Egy babakocsi tarka sapkával, egy kutyával. Ez az individualizmusnak a csimbaraszója. Egy kutya ösztönei kiszámíthatóak, egy gyereké nem. Ezért nem válunk gyereket. Valahol nem születhet gyerek, az egy más kérdés. Ők családattól még. Mert a szentség az mindig a gyermeket is föltelezi. De ez az individualizmus az, amivel a keresztény ember, amivel szembe menve a keresztény ember éli a házasságot. Egyre többször találkozom fiatalokkal, akik azt mondják, én nem akarok gyereket. Egyre többször találkozom fiatalokkal, akik azt mondják, én nem merek megházasodni. Értem én őket.
Na de ezért, mert valahogy nem ilyen világban élnek, nem? Nem pontosan, ilyen impulzusok érik?
Pontosan. Szóval azt mondom, hogy Jézus úrunk mondta, hogy hegyre épült város a világ sója, földsója, ezek erről szólnak.
A keresztény ember nyilván a Jóistentől remél és kap is útmutatást, de mi van azokkal, akik ennek hiány vannak?
Ők bajban vannak, mert szegénykéim meg akarják spórolni az életüket, dédelgetik az életüket, és egyszer csak szembesülnek, hogy minden értelmetlen volt. Az élet arra van adva, hogy szétajándékozó. A boldogság abból fakad, hogy szétajándékozó. Nekem ez az életem. És ebben látom a szépségét az életnek, hogy mindig vannak körülöttem emberek, akár cölibátusban élek, akár házasságban, akik között szétajándékozhatom magamat. Én sajnálom azt az embert, hát Jézusunk maga megmondja, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Ez olyan nehéz megérteni.
Az ember előbb vagy utóbb, a környezetben azt találom, hogy nem is talán az, hogy elvárja, hogy kapjon is valamit, de egy idő után nem feltételek nélkül adja az ajándékokat, kifelé, jelképes ajándékokat.
Sajnos igen.
Ez most a türelmetlenség, vagy megint az én központúság megjelenése?
Hanem nem megértése a hitvesi szeretetnek. Hatodik Pált szeretem idézni, aki a Humáni Vitében azt mondja, a hitvesi szeretet feltétel nélküli, mindent megosztok a másikkal, minden méltánytalan kikötés és önző számítás nélkül. Csak az a házasság tud boldog lenni, ahol nincs meg az önző számítás. Ha ezt egy adok és adj üzletkötésnek gondolom, akkor az a házasság szükségszerűen szétbomlik. Az igazi házasság feltétel nélküli, nyújtom a kezedet nekem, hogy te beleköpsz, vagy megcsókolod, nem tudom, de itt a kezem, neked adom. Én azt gondolom, hogy az adásnak ez a feltétel nélkülisége, kölcsönösen persze, kell a házassághoz. Enélkül nem jön létre házasság, és nem tud boldog lenni a házasság.
Az elmúlt percekben beszélgetést hallattak Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel. Dicsértessék a Jézust Krisztus!
Szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.